kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásába nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keresük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! 1925 nyarán Tóth Tihamér külföldön járt. Ott találkozott valakivel, aki az újságban olvasta odahaza, hogy egyetemi tanárnak nevezték ki. Kinevezését már augusztus 7-én közölték az újságot. Budapesten és vidékén mindenhol örömmel fogadták a hírt. Az egyetemi tanár az nagy méltóság volt. A kinevezés a kormányzótól, Horthy Miklóstól jött a kultuszminiszter előterjesztéssel után. Ezzel dr. Tihamér a tudományos élet legelső képviselői közé emelkedett. Ettől kezdve méltóságos úr lett a címe. Mint láttuk, ő csak egy hét múlva szerzett tudomást mindenről. Lelki közömbösséggel fogadta ezt az elismerést, épp azért addigi álhatatossággal folytatta előző életútját a mindennapi kötelességek teljesítésében és az önfegyelemben. A hírvétele után hazafelé veszi útját, hogy a kinevezéssel kapcsolatos ügyeket elvégezze. Az egyház nevében a püspök adja meg a küldetést azoknak, aki az egyházmegye területén a hit és erkölcs dolgában Krisztus tanítását képviseli és hirdeti. Az egyház kemény fegyelme a püspöki küldetéshez köti az oktatás hatalmát. Ez az egyén és az egész közösség érdekében szükséges. Az egyetem szenátus előtt eskü következik ezután, majd a hittudományi kari dekán előtt a hitvallás letétele. Ezek alapján szeptember 21-én bevezették a nyilvános rendes tanárok karába. A hallgatók nem vették észre változást sem magatartásában, sem előadásában. Esetleg, hogy még elszánta a hivatás tudattal és komoly gondossággal tartotta meg óráit. Minden szó a maga helyén volt. Felesleges vagy fölösleges kifejezés nem hagyta el ajkát. Minden mondatával belenyúlt a hallgatók lelkébe. Ő azonban a régi önfegyelmezett életével folytatta pályafutását. Ferenc, marad minden úgy, amint régen, voltak első szavai a templom sekrestéséhez, mikor kinevezése után először jött szentmisére. A gyontatási időkre, a szentmise beosztására értette ezeket. Napirendjén nem változtatott semmit. Még az öltözködési helyét sem cserélte fel a sekrestyében. Nem ment a főhelyre. bár igazságkeresés és méltóság teljesebb helyet akart adni, de ő maradt a legszélén a bejárat mellett. Mikor a méltóságot címet nyertem, mondta egyik régi növendéke, felmentem hozzá gratulálni. Szokatlan volt nyelvemen az új szólítás, de ő azt mondta, ne szólíts így, számodra életem végéig tisztelendő úr maradok. Ebben a szakadatlan apostoli munkába telt el az első tanári év. Nem magát kerestem, azért nem posztotta meg bensőségétől. Sőt, reggel 7 órai szentmisében a belső tűz kiáradt az oltár előtt táhítatva merült hívek között. Könnyű volt ott imádkozni azoknak, akik vele együtt adták át magukat Istennek a szent misa alatt. Írják róla, hogy ti, amir atya benső önfegyelme, mely minden nap életében is kísérte, a szent misa bemutatása közben egész alakjáról a legkisebb mozdulatáról is lesugárzott. Minden egyes szent miséje prédikáció volt, hitvallás, mely nem szavakkal szólt, hanem a szent titkoknak átérzésével hatott. Érthető, hogy sokan keresték fel a gyóntatószékben, és sokan választották meg lelki vezetőnek. A szent misa után ezeknek a híveknek a rendelkezésére állott. A bűnbocsánaton kívül sok erősítő szót, vigasztalást, de tisztánlátást és buzdítást is kaptak tőle. Ezt legjobban az mutatja, hogy számuk egyre növekedett. Vasárnap pedig korra reggeltől csaknem a szentbeszéd idejéig gyóntatott. Első péntek és a megelőző csütörtök délelőttjét pedig csaknem teljesen ebben a szent lélekgyógyító munkába töltötte. A templomból egyenesen hazafelé indult. A Kecskeméti utcán keresztül a Rádai utca 32 szám alatti házban lévő lakására. Amikor ugyanis egyetemi tanárrá nevezték ki, felmentést kapott a központi szeminárium tanulmányi felügyelői állásától, és már nem volt kötelezve a bent lakásra. Kiköltözött a szeminárium épületéből. Jó alkalom volt ez arra, hogy özvegy édesanyját magához vegye. Miután fiait másfelé hívta az élet, ő odahaz egyedül maradt Szolnokon. Most örömmel jött fel Budapestre, nem a város életnek örült, hanem annak, hogy együtt lehetett egész éven át kedves fiából. Rendkívüli szeretet kapcsolta őket össze, amelyben kölcsönös tisztelet példaszerű viszonyt teremtett köztük. Tóth néni most is minden reggel megcsókolta a szentmiséről hazatérő fiának áldozatot bemutató kezét. Ti, amiért pedig a sok munkában megviselt anyai kezekre adott hálacsókot. Fiának mindent kezeügyébe készített, és napi munkája közben igyekezett őt nem zavarni. Ha mégis benézett a szobába, néhány szerető szóval újságolta neki egyet mást, vagy értesítette, hogy rendkívüli ügyben keresi valaki. Érkezések idején Tiamir is beszámolt munkájáról, örömeiről, terveiről. Mindig gondoskodott róla, hogy együttlétük derűs és boldog legyen édesanyja számára. Tanszékéhez tartozott most már küldetésből az egyetemi templom szószéke is. Minden vasárnap 10:30-kor hirdette innen a kor új nyelvén a régi evangéliumot, mint egyetemi hit szólnok. Minden évben csiszolt ezeket a félórás reményműveket, mindig jobbá tette beszédét, egyre meggyőzőbbé a Krisztus követés értékét. Ebben az időben kezdődött számára kibontakozni egy új, mondhatnák forradalmi munkaterület. még évekkel előtt egy amerikai lap került a kezébe, és arról szól, hogy 1921. november 27-én és december 18 között Pittsburghban tartott missziós beszédeket 600 kilométer körzetben 20 államból hallgatták a hívek dróttalan telefonon. Az újdonság iránt mindig fogékony volt Pionier lelke. Itt is észrevette, hogy valami rendkívüli lehetőség rejlik az evangélium hirdetésében. Ettől kezdve nyomon követte az új találmányra vonatkozó híreket. A Felnőttek lelkigondozása című könyvébe külön fejezetet fordít a kérdés tárgyalására. Az egyházi lapokban a cikket is írt erről, hogy a papság figyelmét felhívja a korszerű eszközre. Sokan a cikket inkább a viccrovatba szánták, mosolyogtak rajta. Kapott pár jó akaratú fájcsóválás, hogy milyen naivul hiszékenyek manapság az emberek. 1924-ben Hollandia útján azonban látta már, hogy a drót nélküli telefon valóság. A következő évben egyik másik diákja is újságolta, hogy otthon drót nélküli felvevő állomás készít. Némelyik már hallgatott is rajta próbáló adásokat. Mikor a Rádió Társaság rendszeres műsor közvetítés kezd, 27 000 előfizetés jelentkezett. Ugrásszerűen emelkedik a rádió hallgatók száma. Nagy volt az új egyetemi tanár öröme, mikor felkérik az első szembeszéd megtartására 1926. január 31-én a belvárosi plébánia templomból. Gloria in excelsis Deo, dicsőség a magasságban Istennel, szavakkal kezdte a Magyar Rádió szentbeszédek beláthatatlan sorozatát. De nem késett a kritika sem. A mise hallgatás leértékelésétől féltek egyesek, mások a templomi szentbeszédek elhanyagolását, vagy a hitviták felújulását jövendőlték. Pionier válaszképpen a döntő érveket azokból a levelekből meríti, melyek az első beszédnek élményen váltott ki a hallgatókból. A hallgatóktól kapott levelekből részleteket közölt könyvébe és beszédeibe. Ezek igazolták, hogy jó utat választott. Egy ilyen levél. Áhítattal hallgattuk ma lakásomon a mai napon adott szembeszédet, írja egy igazgató tanító. Debrecenből 7 kilométernyire fekvő gazdasági akadémián, amelynek nagyszámú katolikus ifjúsága csak áldozatok árán juthatna vasárnap a miséhez, a gazdászok hangszóróval hallgatták a beszédét. Többet mond a jugoszláv területről érkezett levél első közvetítés napján. 1926. január 31. Rádió Budapest tekintetes igazgatóság. Amióta megnyílt az új budapesti állomás, állandóan hallgatóivá lettünk. Nem csak azért, mert nekünk egyike a legjobban fogható állomásainknak, hanem azért is, mert a rádió nem ismer országhatárt, akadálytalanul jut el fülünkhöz, lelkünkhöz. Igen, a lelkünkhöz. A mai napon, január utolsó vasárnapján, ma is összegyűltek a helybeli nyilvános rádió szalomban a rádió hívei, és türelmetlenül lestük, mikor szólal meg Budapest hívójele. És íme itt van, megszólal az orgona szava, elhangzik az evangélium, és megszólal a pap, hogy elmondja az első szentbeszédét. Hogy megértsék a helyzetet, meg kell említenem, hogy képviselve volt itt a mai vajdaság minden nemzetisége és vallása, és mégis már a lelkész első szavai mintegy varázsütésre ledöntötték minden különbséget, nem volt itt már faj sem nemzetiség, sem valláskülönbség, hanem csak emberek, lelki megújulás, szeretetet és boldogságot kereső emberek, akik lebilincselve hallgatták az Isten igéjét. Igen, igaza volt a prédikátornak, nem csak a templomba hallották a megváltó igéjét, meghallották ezt az Úrnak nagy templomában mindazok, akik csak hallani akarták. Igen, gloria in excelsis Deo, de dicsőségét zengik az Úrnak az éter hulláma is, a szférákból hangzott az angyalok kara és az Úr dicsőítése. Hála Önöknek, Uraim, a közvetítésért, de külön hála a főtisztelendő Atyának, akinek minden szava tisztán, teljes közvetlenséggel hallatszott. Az első leveleket követték a többiek, különösen amikor tavasszal, március 4-től május 6-áig Tiamér atya minden csütörtökön ifjúsági megbeszéléseket tartott a rádióban. A fiúk kevésnek tartották a heti fél órát. A természet csodás titkairól, a csillagvilág fönséges berendezéséről, Isten gondviselő jóságáról szóltak ezek a párbeszédek, alakjában folyó eszmecserék. A kongregáció cserkész csapatesti tábortüzeinek és sétáinak sok beszélgetéséből kapták a vázlatukat és formájukat ezek a beszédek. Március 8-án írja egyikük, méltóságodban egy nemesebb világnak képviselőjét ismertem fel, ki meg akarja győzni az ifjakat Isten létezéséről, ki igyekszik megnyerni Isten szeretetének a keresztény jelen faragásán munkálkodik. Tehát szükségét érzem annak, hogy feltérjem méltóságodat a lányok kalauzolására is. De más volt Tiamér atya álláspontja a lányok lelki vezetésére vonatkozólag. Ebből nem volt hajlandó engedni, pedig kísértés nagy volt. Egy hetedik gimnazista lánytól is levelet kapott. Irigylem az Ön diákjait, akik személyesen beszélhetnek Önnel, és érezhetik jóságos lelkének melegét, ami felénk csak könyvekből árad. Kedves tanár úr, nem írhatna nekünk, a lányoknak is olyan kedves leveleket, mint a fiú diákjainak. Legyen a mi írónk is. Köszönetet mondok a sok szép gondolatért, és nagyon szeretnék fiú lenni, hogy az Ön tanítványa leássák.